itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Siményfalvára kalauzoljuk Önöket. A falu községközpont az Alsó-Nyikomente legnagyobb lakott települése, Székelykeresztúrtól 7 kilométerre északkeletre fekszik, 430-450 méter tengerszint feletti magasságban. 1333-ban említi először oklevél, de valószínűleg már korábban is lakott hely volt. A falutól nyugatra a Csereháton bronzkori leletek kerültek elő. Határában a 880 méter magas várhegyen ismeretlen korú földvár sáncai látszanak, melyet Orbán Balázs Kadicsa várának nevezett el. Siményfalva leghíresebb személyisége Székely Mózes erdélyi fejedelem.
Siményfalva szerepel az 1333-as pápai tizedjegyzékben.
Közel 400 diák és óvodás jár ebbe a közösségbe.
Én még gyermekkoromban jártam kórusokba, tolfosztó kalákába, kukorica estekre. Nagyon szép élmények voltak azok, de már kivesztek.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Bámbó Gábor és népi zenekara muzsikál. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szén Sándor vagyok, Siményfalvi unitárius lelkész.
Tiszteletes úr, mit illik tudni Siményfalváról?
Siményfalva, mint általában a Kárpát-medencei legtöbb helység szerepel az 1333-as pápai tizedjegyzékben, ahol négy banális egyházi adót fizetett. Ez gondolom, hogy elég nagy összeg volt abban az időben, és azt jelenti, hogy a falu tehetős volt már abban az időben. A nevét minden bizonnyal arról kapta, hogy az első templomot Szent Simon tisztelt építették. Itt volt egy lelkész, Ürmösi Kálmánnak hívták, aki megírta az egyházközség történetét. 1879-es évjáratú keresztény magvető unitárs kiadványba tesz említést egy 1566-ban keltezett összeírásról, amelyből kitűnik, hogy a falunak más név változatai is voltak. Például Semenfalva, Semmilyenfalva, és Seminfalva. A falunak a lakossága lófőkből és jobbányakból állott. Abban az időben 10 lófő lakott a faluban, és 26 jobbágy kapuval volt jegyezve a település. Érdemesnek tartom Székely Mózes fejedelemről is pár szót ejteni, ugyanis neki jelentős kapcsolata volt Siményfalvával. Történészek, kutatók nagyon gyakran ezzel az előnévvel is illetik őt, hogy Siményfalvi Székely Mózes fejedelem. Ő volt sajnos csak pár hónapon át Erdély egyetlen székely fejedelme, és a második, egyben utolsó unitárius fejedelme is Erdélynek. Olyan véleményt is hallottam, a lokálpatriotizmust egy kicsit eltúlozva, hogy Siményfalván is született. De hát ezt a löbéteiek is mondják, ugye az iskola az ő nevéről van elnevezve, legalábbis tudomásom szerint. Ez viszont történelmileg nem állja meg a helyét, ő bizonyítottan udvarhelyén született. Ennek ellenére Székely Mózes erős szálakkal kötődik Siményfalvához. Ez abból adódott, hogy 1583-ban Báthori Zsigmond fejedelem Székely Mózes hadi érdemeire való tekintettel 6 siményfalvi jobbágytelket sajátított ki, és azt adományozta Székely Mózesnek. Ugyanabban az évben Székely Mózes az egész siményfalvi birtokat megvásárolta, amit aztán az 1600-as évi brassói vesztes csatában meghalt fejedelem, az ő fiára testált, ifjabb Székely Mózes örökölte tehát. Siményfalvához való ragaszkodása jeléül középkori falutól délre Székely-Szentmiklóci és Medesér felé vezető országút észak-keleti oldalán udvarházat építetett magának. Az egész siményfalvi birtokot az udvarháza együtt első Rákóczi György ifjabb Székely Mózestől hűtlenség vágyával elkobozta, és 1636. júliusában azt az ő megbízható tanácsosának, Szalánci Istvánnak adományozta.
Tiszteletes úr, van szobra is Székely Mózesnek itt a központban. Az utókor mikor emelte ezt a szobrot?
2018. szeptemberében, amikor falutalálkozó keretében felavattuk Székely Mózes egész alakos, impozáns terméskőből készült szobrát, amelyet Zavadszky Walter Levente szobrászművész úr készített. A szoborállítás ötlet és minden ügyintézés Péter Zoltán leköszönt polgármesternek az érdeme.
Én, ha jól tudom, nem csak Székely Mózes az egyedüli híresség itt Siménfalván, hanem még nagyon sok neves emberrel büszkélkedhetnek. Ezek mennyire élnek itt a siménfalviak tudatában?
Manosi Gergelyt említeném meg, aki a Székelykeresztül Unitárius Gimnáziumnak volt tanára az 1800-as évek második felében, 1862 és 1874 között van volt igazgatója az Unitárius Gimnáziumnak. Szobra is van az iskola udvarán, amit több mint 20 esztendővel ezelőtt állítottak. Erekes Ferencet kell feltétlenül megemlítsem, próza, illetve a költészetének az alapján nagyon jól ismeri. Nemrég temettük el az édesanyját, aki több mint 100 esztendős korában halt meg. És a következő, ugye szintén exponens személyiség a falunak, Farkas Árpád költő, akinek az édesanyja volt idevalósi, az édesapja Szem Miklósi.
Nagy János vagyok, Siménfalva községnek az újon választott polgármestere. Egy elég nagy község, Siménfalva község, mert 14 településből állunk, és az a nagy hátránya a mi községünknek, hogy elég szétszórtak a települések, kicsik is, kevés a létszám, ezért elég nehéz az infrastruktúrát fejleszteni, úgy a vízvezetésen, mint a kanalizálásra, vagy az utakkal. Sok pénzt költünk az utak feljavítására, meg a vízvezetésre is elég nagy pénzt költöttünk el, de így is sok településre nem sikerült még a vízhálózatot kifejleszteni.
Nagyon sok település tartozik ide, soroljuk fel, mert bizonyára a hallgatók sem igazán tudják, hogy melyik ez a 14 település.
Rugonfalva, Kiskede, Nagykede, Siménfalva, Tordátfalva, Nagymedesér, Szem Miklós, Tarcsafalva, Csehétfalva, Kobátfalva, Székely-Szent Mihály és a Két Bencéd. A Két Bencét ezt az egybe számoljuk, mert hogyha külön, akkor majd 15 településünk is lenne. 11 ezer hektáron terül el ez a községünk. Elég sok a gond, s a baj, úgy a főterületeknek a visszajuttatásával, mint az egyéb kultúrotthonok, meg mindenféle középületeknek a javítása, karbantartása. Mert az egy nagy problémánk, hogyha az alsó részen feljavítunk egy kultúrotthont, vagy egy iskolát, azt a felső rész egyáltalán nem tudja. És így nem is tudják sokszor, hogy mennyit dolgozik az önkormányzat. Azt hiszik, hogy nem csinálunk semmit, de közben egy másik településen ugyanakkor dolgozunk.
Kik lakják Siménfalvat? Települést.
Siménfalvát így, mint külön település, egy 1100 körüli létszámból tevődik össze ennek. Olyan feles arányban romák meg magyarok lakják. Románok nincsenek.
A rendőrök is magyarok?
A rendőrök azok románok, de viszont nem lakít itt senki, csak mind úgy járnak be, ez elég gond is, mert az emberek nincs, akit ő tartsanak, pláne délutánok, mert nincsen elég nagy rend és fegyelem. Ezen próbálunk még javítani, hogy a rendőrség épületét is kicsit próbáljuk feljavítani, hogy lennének itt helyben rendőreink, hogy kicsit nagyobb lenne a rend és a fegyelem.
Vallási szempontból hogy oszlanak meg, mert unitáriusok és reformátusok is lakják a települést?
Az unitáriusok olyan 70%-a a Siménfalvának, a reformátusok 20%-a és 10%-a van még különféle felekezettek.
A közművesítés meg van oldva itt a településen?
A közművesítésnek egy része a vízvezetés meg van oldva Siménfalván, Rugonfalva, meg Tordátfalva és Nagymedesé. Viszont a kanalizálása van egy nagy problémánk. Egy 10 éves terv be volt téve, és az országúttal volt egy probléma, mert nem kaptuk meg az engedélyezést. Mindig valami okot kaptak, hogy miután feljavították az országútat, nem hagyták, hogy feltörjük a széleit. Amire megkaptuk a jóváhagyást az országúttól, lejártak a többi avizok, meg a pályázati pénzt is elvették. Még a terveinkben azért vannak, mert Siménfalvára terveztem most, ami folyamatban is van, pályázatunk van rá, a kultúrotthonnak a felújítása lenne a mostani modern kornak megfelelően, meg van egy ilyen jakabházi kuriánk, ami nagyon romos állapotban van, abból szeretnék egy ifjúsági házat, alatta egy mosódát, ilyen rászorulóknak a számára, meg egy falumúzeumot kialakítani belőle, hogy ha valaki eljön Siménfalvára, mert mind beszélünk a turizmusról, de amikor eljön a turista, nincs, amit felmutassunk neki, nincs, amit megmutassunk nekik. Hogyha ezek mind sikerülnének, akkor gondolom, hogy több lenne a látogatónk is, meg jobban meg lennének az emberek is elégedve a hivatal munkájának. Parkosítást szeretnék, egy játszóteret ide mindjárt a községháza mellé, a Székely Mózes szobor mellé, egy kicsit, hogy néznénk ki jobban, szebben, mint idáig, ahogy voltunk.
Miből élnek a siménfalviak?
A mezőgazdaságban is dolgoznak, állattenyésztéssel, kosárfonással a romáknak egy része. Az is egy kicsit most már visszavonódott, mert inkább elmentek külföldre. Úgy lehet mondani, hogy a falunak majdnem fele külföldi munkából él. Magyarország, Németország, Dánia, Anglia.
Közel van Székelykeresztúr és aránylag Székelyudvarhely is. Oda nem ingáznak?
Van, de csak egy pár darab. Inkább Farkaslakára van ez a légzsárgyár, oda jár több emberünk, meg Segesváron van ez üveggyár, na oda járnak még embereink. Itt a faluban van 2 nagyobbacskai fa feldolgozó cég, ott vannak alkalmazva egy olyan 20-20 ember.
A siménfalviak nem mernek vállalkozni, vagy egyelőre még nem tudták eldönteni, mi lenne az, amiben esetleg megérni vállalkozni?
Kevés vállalkozó van. Nem mernek vállalkozni, vagy nincsen anyagiuk hozzá, hogy elkezdjenek egy új vállalkozást. Még több vállalkozás is volt ilyen fafeldolgozásban, fakitermelésben, de bezártak. Nem érte meg.
Említette, hogy sokan próbálgatják a szárnyakat külföldön. Ezek hazajönnek egy idő után, és itt fektetik be a megkeresett pénzt, vagy jó párokat el is vesztik? Mert azt mondják, hogy ha már ott elkezdtek építeni egy életet, akkor most már nem jönnek haza semmire, vagy a zéróra.
Nagy részük hazajön. A romák körében nagyon jó tapasztalatom van, mert házat építettek. Ezzel a külföldi munkával felemelkedtek, egy jó, magasabb életszínvonalat tudtak maguknak biztosítani. Dolgoznak 2-3 hónapot, itthon vannak 2 hónapot, de inkább visszajönnek. Csak tetszik, csak szeretik az itteni környezetet, csak a pénz csábítja őket külföldre.
A falustársak, a lakosok milyen panasszal keresik meg, mert bizonyára, amióta elfoglalt ezt a széket, azóta minden nap jön valaki, hogy ezt kéne, meg azt kéne intézni.
Sok problémáink vannak. A víz probléma egyik, amelyik nagy probléma, nem is a faluban, hanem a községben. A felső részen, Szent Mihály, Kovátfalva, Bencét, ezekben a részekben, ahol egyáltalán nincs vízhálózatunk. 2 pályázatunk is le van téve a Kovátfalva, meg a Szent Mihály, Bencét vízvezetésre, hogy valahogy az embereket tudjuk ivóvízzel kiszolgálni. Jönnek még a főterületeknek a visszajuttatásával. Már rég, hogy jönnek ezekkel a problémákkal, már 20 éve. 3 hónap alatt, amit tudtam, megoldottam, de nem tudok mindent. Mikor már 1-2 év eltelik, akkor nagyobb tapasztalatom lesz nekem is. Most egyszer próbáltam itt a hivatalba is, hogy kire mit tudok rábízni. Próbáltam átszervezni a munkaközösséget, hogy ki milyen szakon dolgozzon, kitől mit tudok számon kérni, de úgy érzem, hogy jó úton haladunk.
Évekkel ezelőtt volt egy nagy árvíz, ami érintette Siménfalvát, és ennek a nyoma még ma is látszik helyenként.
Látszik ennek a nyoma, de viszont ez az árvíz a Nyikó mentének annyiba volt kárára, ami ember életeket követett. De viszont egy kicsit utána felrázolott ez a község segítségből, új házak építettek. Most már a régi árvíznek nincsenek nyomai.
A gazdálkodók említették, hogy azért küszködnek a vatkárral is. Ezzel ellen tudnak-e tenni?
Ilyen panasz is többször volt, a legtöbb a medve, meg a vaddisznókár. A vaddisznókról még villanypásztorokkal ezzel az a védekeznek, de a medve ellen azzal se tudnak. Próbálkoztunk, Amióta polgármester vagyok, már kaptunk is két medve kilövést. Az emberekbe is van egy kicsi hanyagság, mert mikor egy medvekár van, mindig azzal jönnek, hogy úgyse kapunk semmit, úgyse fizetnek semmit, nincs is mi jelentjük. Próbálom megértetni az emberekkel, hogy bárki bárhol lát medvét, vagy kárt okoz, vagy csak megijed tőle, jöjjön utána rögtön és írásba közölje velünk, hogy mi tudjuk tovább terjeszteni, mert mi is kell segítsünk a vezetőinknek. Mondhassuk, hogy nem csinálnak semmit, nem segítenek, de hogyha mi nem adjuk meg az alapokat, hogy miért is kell segíteni, akkor ők se tudnak segíteni rajta.
Együttélési gondok vannak-e?
Nem lehet mondani. Jó közösséget tudunk alkotni. Nem voltak nézeteltérések. Én nem is vagyok annak az embere, hogy összeuszítsak valakiket, hanem azt próbálom magyarázni mindenkinek, hogy a békesség és az összefogásba tudnánk élni közösen, mert mind itt születtünk, és itt kell éljünk, és próbáljuk megérteni egymásnak a gondjait, bajait. Minden erdőben van száraz fa, minden háznak van keresztje, vannak ilyen emberek, olyan emberek, de így az általánosságban elég jól van a község.
Siménfalva a községnek, vagy a falunak van-e testvértelepülése?
Igen, két testvértelepülésünk van, magyarországi, Kölesd meg Csajág. A kölesdi település az már elég régi település, az mindjárt a forradalom után 92 körül jöttünk kapcsolatba velük, és nagyon is jól működik a mai napig a kapcsolattartás. 2008 körül alakítottuk ki a Csajágit, de mind a két fele nem tudunk szakadni, menni. Úgy látom, hogy az első az mindig jobban működik, mint az embernek a harmadik felesége után, és az első volt csak a legjobb. A kölesiekkel olyan kapcsolatunk van, hogy nyáron gyerekeket visznek el kirándulni oda a Balatonra, az 5-8-as iskolából kiválogatnak egy olyan 10 gyereket, minden évben azt elviszik. Most az idén lesz egy kis kivétel, ugye ezzel a vírussal kapcsolatosan nem vihetik, de ez idáig minden esztendőbe csinálták. A kapcsolatok is nagyon szorosak, mert vannak ilyen közös kirándulások, mikor mi is megyünk közösen, ők is jönnek közösen, de viszont annyi család, barát kialakult, hogy már csak melyek az úton, és látom egy kölesdi, hogy annélkül, hogy bejelentkezzenek ide a hivatalba, vagy bárhová, eljönnek egy látogatóba, vagy innen elmennek oda. Elég jó kapcsolatunk van velük.
Ennek köszönhető a Trianon emlékmű is itt a központban?
Testvértelepüléshez nincs köze. Ez az előző polgármesternek volt a meglátása, hogy állítjunk egy ilyen emlékművet ide a Székely Mózes szobor mellé, hogy csináljunk egy ilyen emlékparkot. Azért csak kell emlékeznünk a 100 éves Trianonra, hogy ne menjen feledésbe. És azért is csináltattuk kőből, hogy örökös legyen ez az emlékmű.
Általános iskola igazgatója, Siménfalván vagyunk. Ide tartozik még a Gráfi Sándor Kabátfalviskola, ide tartozik a Makai András Rugonfalviskola, ide tartoznak a Rugonfalvi óvodák, ide tartozik a Siménfalvi óvoda, ide tartozik Szent Mihály iskola és óvoda, és ne hagyjuk ki Kabátfalvi óvodát se, és ezzel zárul a kör. 7 tanítási egység tartozik a Marosi Gergely általános iskolához.
Mit kell tudni a névadóról?
Marosi Gergely iskolánk névadója, tanárember volt, később igazgatóként folytatta életpályáját a keresztori mostani Berde Mózes Unitáros gimnáziumba. Azért választották ki ezt az embert, hiszen meghatározó személyisége volt a közösségnek. A gyűjtőmunkákon kívül sok-sok olyan oktatási tevékenységet folytatott, amire elővitte az itt élő embereknek az életét.
Nagyon sok neves emberrel büszkélkedhet Siménfalva. Egyértelmű volt a névválasztás, vagy azért ott meg kellett harcolni érte?
Érdekes a kérdés, hiszen úgy válaszolok, mint aki nem volt abban az időben jelen, hiszen az iskolai névadás 93-ban történt meg, ha nem tévedek. és akkor az ott levő emberek milyen szempontok szerint döntöttek, azt én igazából nem ismerem, és nem is kutattam még utána, hiszen a dokumentációval természetesen benne van az, hogy ők milyen módon és milyen szinten választották ki ezt az embert. Valószínű, ő volt közelebb az iskola életéhez és azért esetre a választás, és azért is, mert ő gyakorló pedagógusként is élt az életét.
Egy gyönyörű szép központi iskolájuk van itt Siménfalván. Most hányan tanulnak ebben a szép iskolában?
Közel 400 diák és óvodás jár ebbe a közösségbe. 14 faluból járnak ide a gyerekeink. Szépnek tűnik, de ha látjuk, hogy hogyan oszlanak meg, akkor kell tudnunk, hogy itt is elvándorlástól, meg más átigazolásoktól függően apad a gyermek létszámunk. Viszont nem olyan szinten, hogy ne tudnánk további életet biztosítani ezekben az iskolákban. Általánosan 160 és 180 gyermek van egy-egy nagyobb iskolában. Előkészítő osztálytól a 8. osztály befejezéséig.
8. osztály után hol folytatják a siménfalvi gyereket?
Specifikus helyzet van minden egységben. Általában rugonfalviak keresztúron folytatják. A keresztúri zegdomokor szakközépöt támogatják. Ott mesterségeti szakmát tanulnak. Onnan is kerülnek ki a keresztúri liceumokba, akár az unitárisba, akár az államiba, az Orbán Balázsba. A kobátfali gyerekeink azok általában udvarhelyre kerülnek valamelyik iskolába, vagy keresztúra, de a meghatározóbb az, hogy udvarhelyen folytatják tanulmányaikat. Siménfal pedig kösi központ lévén ők általában eldöntik, hogy hogyan, merrefele. Nagyon sok gyerekünk van elméleti oktatásban, de van nagyon sok, aki most már a szakoktatást is támogatja. Nagyobb hangsúlya a keresztúron végzik az iskoláikat, az innen kirepült diákjaink.
A tanári közösség az többé-kevésbé állandó?
Nagyon sok év munkájának köszönhetően állandósult a személyzet, és nagyon-nagyon sok munkát végeztünk az, hogy ha lehet, címzetesek legyenek az emberek. Nagyon fontos az iskolai oktatásban az, hogy állandóan ugyanaz a pedagógus tudja végezni a munkáját, és a gyermek szempontjából fontos, mert ha folyamatosan ugyanaz az ember dolgozik velük, akkor lehet egy fejlődést kimutatni. Néhány, de nagyon kevés állásunk van évente, ahol helyettesítenünk kell. Ez általában szerencsés helyzetből adódik, hiszen a kolléganőink gyermeknek adnak életet, és akkor ezt az időszakot próbáljuk mi lefedni helyettesítőkkel, de nagyobb részt címzetesekkel dolgozunk ebben az iskolában.
Helybeliek, vagy van ingázó tanár is?
Nagyon kevés helybeli tanárral tudunk dolgozni, legtöbb ember kell ingázik velem együtt, vagy udvarhelyről, vagy Székelykeresztúrról ingázunk. Van egy pár kolléganőnk, akik helybeliek, de a számok sokkal-sokkal kisebb az ingázókhoz viszonyítva.
Bizonyára eredményes a munkájuk, mert én nagyon sok diákjukkal találkozok, mesemondón, vagy szavalóverseny, vagy találkoztam, amikor lehetett szervezni, úgyhogy iskolán kívüli tevékenység is zajlik, nem csak a tanórára tanulnak.
Zárt közösséget tudunk magunkénak, már olyan értelemben is, hogy csapatként dolgozik mindenki benne, és nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettünk az iskolán kívüli tevékenységekre. Évente minimum 80 tevékenység van az iskoláinkban. Természetesen abban az időszakban, amikor ezeket megelhetők is nem vírus veszély van, ami felölel versenyeket, táborokat. Van egy sajátos versenyünk, amit Perefernumnak nevezzük, ez egy honismereti vetélkedő, nagyon-nagyon régi, 40-szeri megszervezést meghaladta. Így biztosíthatjuk a gyermekeknek azt a fajta fejlődést is, amit a nonformális oktatás ad. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, hogy ezáltal is fejlesztjük a gyermekeknek a személyiségét, és olyan készségeket, képességeket kapjanak, amit a mindennapi életben is fel tudnak használni, meg hogy gyökerekkel menjenek el innen, tudják, hogy hol tartoznak, honnan mentek ki, hogy tudják felhasználni azokat a készségeket, képességeket, amiket megszereztek, és a formális oktatáson kívül élvezetes és motivált legyen az iskolába járásuk. Hiszen ezen tevékenységek, ami akár tábort vagy versenyt illetően, természetszerűen azok a diákokat választjuk ki, akik teljesítmények valamilyen szinten, vagy valamilyen tevékenységben részt vettek, és ott letették a voksukat, és ezért akár jutalomként is kaphatnak egy-egy tábort, vagy kaphatnak egy-egy kirándulást, mert nagyon sokszor azokat a diákokat is visszük, akik valamilyen szinten teljesítettek, tematikusok a kirándulások, vagy tematikusok a táborok, és ezáltal tovább fejlődnek.
Gazdag a történelmi múltja Siménfalvának, a mai fiatalt érdekli-e a múlt? Vagy van az a pár gyerek, akit igen, és a többit nem?
Ahhoz, hogy érdekelje a gyermeket, egyszer meg kell tanítani neki azt, hogy mi a múlt, és el kell ültetni benne azt a magot, hogy hogy ragaszkodjon a múltjához, ragaszkodjon a helyi hagyományokhoz, a helyi ismeretekhez. Miután az ismereteket már tudja, akkor egyértelmű és természetszerűvé válik, hogy ragaszkodik a múltjához, hiszen tudja, hogy mihez kell ragaszkodjon. Igyekszünk minden formában megtenni, igyekszünk, hogy minden gyermek tudja, hogy honnan és hova lehet menni, hogy honnan származik, azt nagyon-nagyon hangsúlyozunk a hagyományozással, meg versenyek alkalmából, meg a tehetségfejlesztések során, és nagyon sok emberünk akár magánúton vagy általunk segítve továbbfejleszti magát, és ebben is vannak olyan előjáróink most már, akik eljutnak egyetemi oktatók szintjére is.
Igazgató úr, a 2020-ban kezdődött vírusjárvány visszaadta a tanári szakmának a rangját. Mert én azt tapasztaltam, hogy a tanárra mindent el lehetett követni, nem volt semmi eszközük, hogy a gyerekeket fegyelmezzék, de most, hogy online kell tanítani, és most, hogy ilyen körülmények között zajlik az oktatás, ugye a szülők részéről érzik-e azt, hogy na igen, ez az ember, vagy ezek a tanárok oda teszik lelküket, hogy valahogy próbálják a gyerekemet tanítani. Visszakaphatja ezáltal a szakma becsületét.
Egy iskolában ahhoz, hogy megfelelő minőségi oktatás folyhasson, egy kultúrát kell kialakítani, tehát a szülői közösséggel szoros kapcsolatban kell együttműködni minden esetben. Ez nem egy napos munka, ez nagyon sok időt vesz fel, és hogyha kialakult már az iskolának egy kultúrája, akkor az emberek együtt dolgoznak. Most, hogy megváltozott az együttműködési forma, egyértelmű, hogy hangsúly az oktatásnak a fontosságát, viszont nem biztos, hogy ez az oktatási forma, és egyik meg, hogy ez olyan véleményem legyen, nem biztos, hogy segíti igazából a gyermekeknek a teljes felkészültségét és a fejlődését. Ha a kérdésére válaszolok, a szülők is az oktató közötti kapcsolat a Nyikó mentén, az mindig szoros volt, és mindig tudtuk egymásról, hogy ki mit akar és mit csinál. Megfelelő tisztelettel vannak a szülők az oktatók felé, ezáltal valószínű, nem tudom megítélni, hogy mennyit fejlődött valamelyik irányba most az online alatt, viszont pontosan ugyan megtartottuk ezeket a felületeinket, ahol szülőkkel kapcsolatot tartunk, és együttműködve próbáltuk a diákjainkat úgy tanítani, hogy át tudják viselni ezt az áldatlan állapotot.
Hosszú távon negatív hatása lesz ennek a vírusjárványnak, már oktatás szempontjából?
Saját véleményt osztok ebben is. Azt gondolom, hogy ez mindenütt helyspecifikus, ez mindig a közösségtől függ, attól függ, hogy mennyi idő alatt is, milyen gyorsan tudja a kiesett hiányok pótolni, hogyan tud felzárkozni az elkövetkezőben, és mennyien józanul kezeli a helyzetet. Tudnélik, az elmúlt időszakban kiesett információk vagy a fejlesztésben elmaradt dolgok, azokat az elkövetkezőkben logikusan és józan ésszel valamilyen szinten lehet pótolni. Van egy olyan hozadék ennek a periódusnak, hogy most már mindenki digitalizáltan tud oktatni, és mindenféle eszköz fel tud használni, akár szülőgyerek és oktatót veszünk figyelembe, és ezáltal plusz lehetőségeket ad arra is, hogy a gyermek fejlődjön. Természetesen plusz munkákat követel, sőt, ha pluszba tudnak dolgozni még egy picit az emberek, akkor egyértelmű, hogy ezt az időszak kieséseit valamilyen szinten föl lehet zárkóztatni, és el lehet jutni a gyermeknek arra fejlődési szintjére, amelyet ő igazából el tud érni, amire ő képes.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kovács Irma vagyok.
Kovács Lajos.
Egy pár évet azért lehúztak Siménfalván. A tanítónéni siménfalvi születésű is.
Igen, ott születtem 1940. december 9-én.
Milyen volt tanítóként visszakerülni a szülőföldre?
Nekem nagyon jó. Nagyon szerettem, közeli kapcsolatba kerültem gyerekekkel, szülőkkel. Nagyon szerettem a tanügybe dolgozni.
Azelőtt hol tanított?
Kobátfalván tanítottam 7 évet. Nagymedeséren is tanítottam összesen 7 évet. Ott kevés volt a gyereklétszám, és megszűnt előbb a 2 tanítói poszt. Utána pedig óvónő voltam 3 évig, az is mikor megszűnt, akkor átkerültem Kobátfalvára.
Amikor még aktív pedagógusok voltak itt Siménfalván, akkor sokkal több volt a gyerek, mint manapság, vagy olyan nagyon nem fogyott a gyerek létszám?
Elég sok gyerek volt, mert 4 tanerős volt az alsó tagozat, tehát minden osztálynak külön tanítója volt. Azelőtt volt egy olyan időszak, amikor csak 2 volt, tehát osztatlan osztályokba kellett tanítani. Nagymedeséren például, amikor 2 tanítottunk, ugyanúgy voltunk a feleségemmel, hogy részben osztott osztályok voltak, az első, harmadik az övé volt, a második, negyedik az enyém, majd aztán úgy váltással, ahogy jöttek a következők. De olyan rohamosan napadt a gyerek létszám, hogy aztán szépen Siménfalvára kerültünk mindketten, ahonnan aztán nyugdíjba kerültünk.
kétlakiak, mert télen Székelykeresztúron vannak főleg, és a nyári időszakban pedig Siménfalván. A nyugdíjas évek mivel telnek?
Mióta nyugdíjba kerültem, még Rugonfalván helyettesítettem több éven keresztül, úgy a kezdeti időszakba, de most már nem tanítunk tulajdonképpen. A nyarat Siménfalván kerti munkával töltjük, sétákkal, amíg nem volt ez a járvány, addig rendszeresen jártunk színházba, mindenféle műsort megnéztünk a faluba is, templomba, bekapcsolódtunk a társaság életbe, de most amióta Covid járvány van, azóta leredukálódott, csak otthon.
De akkor, amikor még aktívan tanítottak, szinte kötelező volt a kultúrmunkával is foglalkozni, bizonyára itt Siménfalván is.
Természetesen, ugyan én voltam kinevezve, kösélyi könyvtáros voltam éveken keresztül, azt nagyon szívesen csináltam, mert nagyon szerettem olvasni. És érdekes, hogy Siménfalván egy elég jó tömeg olvasott. Sőt, amikor a változás történt a forradalom után, akkor kellett ugye azt a sok brosurát, meg a Ceausescu féle dolgokat selejtezzük a könyvtárból, és akkor egy halom könyvet, meg mindent, még azok a híres omágyúk, meg mit tudom, mik voltak, fölhánytuk az autó tetejére, hogy elvigyék. Ezen kívül pedig évenke, sőt, amikor már nyugdíjas voltam az első egy-két évben, még színdarab tanítással, ez nagy szenvedélyem és elfoglaltságot jelentett, és én nagyon élveztem, szerettem. Ha kellett, kiválasztottam a darabokat, a szereplőköt, nagyon jó ifjú gárda volt, fiatal házas emberek, családosok, akik jöttek szívesen, és ha kellett, elmentem Udvarhelyre, ide Székelykeresztúra, sőt, még a Vásárhelyi Állami Színházhoz is voltam ruha, felszereléseket, díszleteket kérni, és adtak is, emlékszem, nagyon szívesen. Vittünk egy kicsi kis üsti pálinkát, hogy a raktárba el lehessen rendezni a dolgokat, meg a vezetőséggel, és akkor segítettek nagyon sok szép színdarabot, az újakból is, tehát a modernebb dolgokat is, de én főleg a régebbi, az úgynevezett népszínű műveket próbáltam, és ezt főleg azért sokan elítéltek, hogy hát miért foglalkozunk azzal, mert hát ugye szirupos meg olyan nem nevelő jellegű. De érzelemgazdag előadásokat tudtunk tartani, és az emberek nagyon élvezték. Mert egyébként ugye a propagandával, a politikával majdnem dugig volt mindenki, és ez nagyon jól esett nekik, hogy ezekből a régi dalos, nótás, énekes darabokat adtuk elé.
Vendégszerepelni is sokat jártunk. Parajdra, Alsóbódok falvára.
Tordát falvára, Kecsetbe, ahova lehetett, itt a környékben minden üvegel jártunk.
Mennyire nyomorították meg annak idején a pedagógusokat az ilyen állatösszeírásokkal, meg mindenféle pártmunkával, ahogy mesélik a nyugalmazott pedagógusok, minthogyha ez is hozzátartozott volna a munkakörükhöz. Habár tanítóként voltak alkalmazva, de azért minden ilyen munkát elvégeztettek önökkel.
Igen, így volt. Állatösszeírásban is részt vettünk, pártmunkába is, főleg Medesérén.
Az alapszervezet munkáját segíteni kellett természetesen. Igen. Hát más Siménfalván is politikai kört tartani, agrózótechnikai kört, habár voltak agrármérnökök, állattenyésztési mérnökök, de azért jutott a tanítókra is. Most megmondom őszintén, például az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy feldíszítették az embert, és amit elvállalt, mindennel szívesen megbízták. De én ezt olyan szívesen csináltam, és minket úgy szerettük. Az ember, ha elvégez egy iskolát, én itt a Székelykeresztúri iskola utolsó, amikor megszűnt abban az évben, 1955-ben, olyan tanáraink voltak, hogy néptanítóknak neveltek minket. Amit tudunk, vagy olvastunk, és magunkba gyűjtöttünk, azt adjuk át az embereknek. Volt, aki levetközte könnyen. Volt úgy, hogy éppen mindenhez nem értettünk, de úgy kellett csináljunk, és vigyük a munkát, hogy az legyen hasznos és eredményes.
Annak idején bizonyára sokan zsimbeltek a megéneklünk Romániától, de ma úgy látjuk, és többen mondják, hogy ezáltal úgy átmentődött a sok népi hagyomány. Önök is így látják?
Így is volt. Jól fel kellett készíteni a gyerekeket, meg színvonalas műsorokat kellett összeállítani. Elsősorban mindig dicsérni kellett a pártot, de az abban az időszakban benne volt az életünkben, és jártunk mindenféle versenyekre is.
Siménfalvának van sok hagyománya? Népdala, meg jellegzetes siménfalvi hagyomány?
Volt. nagyon híres énekkara volt Siménfalvának egy időben, és volt egy olyan tanítónő kollégánk, aki szegény már régen meghalt, idősebb volt, jóval, mint mi. Nagyon jól énekkarvezető volt, meg kántor tanítónőnek képezték. Nagyon sok népdalt, helyi jelentőségű, vagy a környékbeli összegyűjtött énekekből. Nagyon sokat jártunk az énekkarral, aztán egy idő után az is megszűnt. Diákkoromban úgy megszerettem Székelykeresztúrt, különben udvarhelyi vagyok. Oda érdekes módon nem kívánkoztam annyira, bár a gyerekkorom egy része ott telt el, Keresztúrra vágyódtam. Bármilyen rendezvény volt a fúvós zenekarnak, vagy akármilyen amatőr csoportnak, vagy vendégszereplésre jöttek, a nagy színházak is, és még Magyarországról is voltak. És ezeket legalább meg tudtuk nálni, úgyhogy nem zárkóztunk teljesen be, a fejlődésünk legyen meg, az értelmi fejlődésünk.
Siménfalván gondolom, hogy régebben bálok voltak, ilyen fonók voltak. Mára maradt meg valami ezekből?
Nem maradt meg. Én még gyermekkoromban jártam kórusokba, tolfosztó kalákába, kukorica estekre. Nagyon szép élmények voltak azok, de már kivesztek.
Én a színdarabokkal szerettem. Már ki is alakult egy olyan házas emberi csoport, akik nagyon szívesen jöttek az első szóra, hogy meghívtuk őket. Persze azzal művelődést is terjesztettük, mert azt le kellett írni, azt meg kellett tanulni. Én sosem mondtam a szereplőknek, hogy nem jól mondtad, hanem én így mondanám. És ezzel megfogtam őket, hogy szívesen jöttek. Az ember nem sértheti meg, aki önkéntesen kultúrmunkát végez, vagy szerepelni akar, és azzal lebunkózni, hogy nem jól csinál valamit. Akkor minden évben legalább egy farsangi nagybál volt.
Követik-e a tanügy alakulását, hogy most milyen az iskolai élet, vagy valamivel foglalkoznak, és örvendenek, hogy nem most tanítok az iskolába?
Sokkal könnyebb volt akkor fegyelmezni a gyermekeket. Jobban szót fogadtak, a szülők is nagyon tiszteletbe tartottak. Most pedig, amit hallunk, egy kicsit rosszabb a helyzet, de most már nem annyira követjük, mélyen nem vagyunk benne ezekbe a dolgokba.
Tessék elképzelni, hogy a 14 falunak minden kicsi falujában volt működő iskola. Ha egy tanítóval, ha kettővel. Most egyikbe sincs Székely-Szent Mihályt leszámítva. De se Medeséren, se a Kedékbe, se Csehétfalván, se Tordátfalván. Ezekben a helységekben nincs is. És az nagyon hiányzik, mert azért sok olyan dolog adódik, mert régebb azt mondták egy faluba, hogy a paps, a tanító, ott kell legyen, hogy együtt éljen az emberekkel, hogy amit hall, amit észrel, nyilván, hogy fölülről is jönnek ilyen-olyan utasítások vagy javaslatok, és azokat ki kellett vinni az emberek közé. Most úgy nézem, hogy egy kicsit úgy meglankadt, alább hagyott ez a nagy buzgalom.
Jó, Dénes vagyok, Siménfalváról, 1986-ban születtem. Kicsi korom óta képzőművészettel foglalkozom, nagyon szeretem a festészetet, szobrászatot. Vannak időszakaim, mikor több alkotást csinálok, és vannak, mikor kevesebbet vagy egyáltalán nem foglalkozok vele.
Autodidakta módon fejlődött ki ez a stílus, vagy ezt tanulta is?
Úgy érzem, úgy bennem egy része, és fejlesztettem is.
Én látok itt agyagszobrokat is, látok festményeket is. Mikor mi készül?
Attól függ, hogy mi jön belülről. Valami így eszembe jut, vagy úgy jön, hogy elkészítsem, akkor például agyagból azt megformázom, és amíg be nem fejezem, addig csinálom.
Milyen agyagszobrok készültek az elmúlt években?
Portrékat szoktam készíteni falusi parasztemberekről. Nagyon szeretem megformázni a falusi parasztembereket.
Ezek élő emberek, vagy fénykép alapján?
Élő emberek, és így emlékezetből szoktam készíteni.
Az, aki él és meglátja magát agyagszoborként, az mit szokott mondani, vagy mond-e egyáltalán valamit?
Fele arányban van, aki őrvend, van, aki nem igazán.
De aki nem őrvend, az miért nem őrvend? Hát hasonlít hozzá.
Szobrokat a holtakról szoktak készíteni, élőkről nem igazán. Úgy veszik, hogy azért csinálom, hogy csúfot üzzek a valakiből, de ennek az ellenkezőjét próbálok örömet szerezni.
Számolt-e, hogy hány agyagszobra készült eddig?
Nem, soha nem számoltam, mert így volt rendelésem, egy jó pár, azt úgy elvitték.
Fényképen vagy valahol megmaradnak ezek az alkotások?
Egy párat belőle lefényképeztem, a többit nem is. Szoktam így ajándékba is adni valakinek, akinek olyan barátom.
Melyik munkájára a legbüszkébb?
Szeretem így a vallásos témákat így feldolgozni, megalkotni, akkor költőkről, írókról, vagy egy egyszerű paraszt emberről.
Itt még láthatjuk Kölcseit, de volt Petőfi szobra is.
Költőről, például Petőfiről készítettem egy szobrot, azt elvitték Magyarországra, és rendeltek még egyet Kölcsei Ferencről, azt még nem vitték. Több inkább falubeli portékat készítettem emberekről.
A festészetben mi a téma?
Tájképek is, és inkább az arcok portrék. Az, ami úgy örökké megfog. Szoktam táborokba járni, minden évben meghívnak Magfolvára, meg szoktak hívni Magyarországra, Balaton mellé Ojkára, Balaton Szepezdre, és kétszer volt a Németország.
Ezek a képek hogy készülnek? Olajfestékkel, vagy milyen módszer?
Dolgozni pasztelkrétával, zsírkrétával azzal nem szeretek, olajjal nem annyira, mert későre szárad, akrillal, mert a szamaszártával szeretek dolgozni.
Mire? Vászonra fest?
Legtöbbet vászonra, és mindegy így mi az. Bútorhátra, fára is szoktam festeni, ilyen fatörzsekre.
A munkáiból kiállítás volt-e már?
Egyszer Székelykeresztúron, volt egy Németországban, s kettő Ajkán.
Közös kiállítás más képzőművészekkel?
Közös kiállítás nem volt, hanem egyéni kiállítások voltak.
Általában mikor születnek ezek a munkák? Mikor tud dolgozni?
A legtöbbet éjjé, akkor fog egy olyan hangulat él, hogy ilyen, hogy alkossak valami.
Szakmai véleményt valakitől kér?
Mikor iskolába jártam, 9-12-ben, igen, a festészet tanáramtól szoktam. Szeretek meghallgatni másokat is, véleményeket, így mikor elmenjünk táborba, akkor mindenki elmondja a véleményt az én munkámról is. Én is elmondom az övéről, hogy én mit látok benne, se is, hogy mit lát benne, se őrendek, hogyha kijavítnak.
Mennyire befolyásolja az embert másnak a véleménye?
Van, akit egy kicsit lehúz, és van, akit fölemél. Van, aki tanul belőle, és van, aki megharagszik, ha valami olyat mondnak. Én szeretem, hogyha kijavítak, egy olyantól kérdezek tanácsot, aki ért hozzá, akkor többet úgy nem csinálom. Ezt gondolom fejlődésnek, hogy már többet azt a hibát nem követem.
Hová kerültek el legmesszébb az alkotásai?
Legmesszébb Németországból. Mikor voltam kiállításból, adtam ajándékba is. Képeket nem adtunk.
Említettem, hogy rendeltek is szobrokat. Hogy jutnak előhöz? Fent van az interneten? Vagy
az hon... interneten nem igen van, hanem bárban dolgozok. Szoktam egy párat kirakni a pultra. Egy idegen megáll valamit veszni, és akkor meglássa, van, akit érdekel, ritka, akit a mai világban érdekel a művészet. Akit érdekel, az megkérdezi, hogy ki csinálta, és akkor én vagyok szolgálatban, akkor mondom, hogy én is. Mondja, hogy ő is szeretne rendelni valamit, és akkor megmondom, meg tudom csinálni, vagy nem.
Akkor ez a bár, ez családi vállalkozás?
Családi vállalkozás, igen. Édesapám még alakították ki már nagyon rég. Én próbálok így besegíteni.
Most már értem, hogy miért ennyi paraszt ember van meg agyagból, mert bizonyára, amikor ilyen félmókásak az emberek, azért jó ötletet adnak a művésznek.
Lényegében ez fog meg, hogy isznak, az arcok már nem olyan. Másképpen viselkedik az ember, mikor iszik. Van olyan pillanat vagy hangulat, hogy megfog, és akkor azt megpróbálom megalkotni.
Egyre hangsúlyosabb sok művésznél a szexualitás. Ön próbálkozik-e ábrázolni szobrokban, képekben?
Szobrokban van egy pár szobrom, amit próbáltam nem annyira kifejezően, hogy valaki rán és egyből lássa, hogy mit akarok ábrázolni, hogy esetleg egy kisgyermek megnézi, egyből ne vegye észre, hogy mire jól szó.
Az idős férfiak gondolom ennek örvendenek, de az idős nők, mikor ránéznek egy-egy ilyen szoborra, ők mit mondanak?
Durva, intim dolgokat nem szoktam készíteni, nem szeretem. Úgy érzem, hogy az nem odavaló. Egy kicsit úgy viszek bele, de nem annyira durván, hogy önijesztő legyen egy gyerekembernek, vagy akár egy kisgyermeknek.
Hát igen, ez is az életünk része, tehát nem tehetünk úgy, mintha ez nem lenne látható, vagy tapasztalható.
Szerintem a képen az a lényeg, vagy az a hangsúly, hogy elsőben, hogy valaki ránéz egy képre, hogy egyből mindent ne árulna az a festmény, hanem kicsit elgondolkoztató legyen, hogy aki készítette, hogy mit is akart azzal mondani.
Vannak példaképei? vagy a kortárs művészek közül, vagy a klasszikusok közül.
Például Michelangelo-t szeretem, realista fest, akkor Leonardo da Vinci-t, szerettem a Van Gogh-nak az impressionista alkotásait, Picasso-t nem annyira, a kubizmus. Legjobban Rembrandt-ot, vagy német művészt, Albert Dürer-t. Ezt nagyon szerettem, nagyon élethűt, amit csináltak. És általában mindegyik, aki ilyen művészettel foglalkozik, élete során egy vallást jelentett feldolgoz. Vagy nagyon szerettem például a magyar festőt, nagyon tehetséges volt, hogy Munkácsi Mihály, egyik kedvenc.
Most főleg az agyagszobrokról meg a képekről beszélgettünk, de azért más anyaghoz is nyúlt. Habtéglából is látok itt már szobrot, igen, meg másból is.
Úgy érzem, még sokat kell fejlődjek.
Mitől függ, hogy melyik téma milyen formát öltsön? Hogy egy parasz például képen legyen, vagy szoborba?
Nem szoktam így meghatározni, ami így hirtelen jön.
Vannak agyagszobrok, amelyek ki vannak festve, és a másikok pedig a maga természetes valóságában van. Mitől függ, hogy melyik lesz színes, és melyik marad a természetes valóságában?
Nálam ez időkérdése volt, hogy nem volt időm, vagy nem volt festéken. Mert úgy általában ki szoktam festeni. Így szeretném égetni, csak nincsen kemencém, és hogy valakit megkérjek egy pár szoborért, nem igen kapcsolják be. Ma kéne több munkát vinni egyszerre. Így is elá, de nem addig, mi aki jól éget.
Valami új ötlet van, amit a közeljövőben szeretne látni, szoborban vagy képben?
Arra próbálnék majd ráfókuszálni, itt ahol élek, vagy a faluról, vagy itt a Hargitáról festeni, vagy embereket alkotni agyagból. Próbálok valamilyen történeteket, hogy valamit meséljen. Csak egy egyszerű példa, hogy valaki vágja a fát, vagy nyáron viszik a szénát szekére. Próbálnék valamilyen történetet, hogy mikor kiállításra anyag összekerül, akkor nagyjából az egész erről szóljon. Vagy Siménfa, vagy így a Hargitáról. Ne ilyen is, olyan is össze-vissza alkotás.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Sipos Csongor vagyok, Siménfalváról.
Milyen egy fiatal élete itt Siménfalván? Mivel telnek a mindennapok?
Gazdálkodással, az állatok rendezésével.
Egyedül gazdálkodik, vagy család besegít, barátok besegítenek?
Besegítenek barátok, a családból is segítenek be.
Általában gazdálkodnak itt a siménfalviak, vagy sokan eljárnak dolgozni közeli városokba is?
Olyan sokan nem gazdálkodnak, inkább eljárnak külföldre.
És a pénzt hazahozzák, itt fektetik be, vagy egy idő után aztán végleg elszakadnak ezektől a falustársaktól, akik mondjuk külföldön vannak?
Többnyire hazajönnek, ritka, aki kimmarad külföldön.
Egy fiatal embert mi motivál, hogy gazdálkodjon? Mert még régebben azt hallottam, hogy bármit megcsinálnának, a fiatalok csak földet ne lássanak, kapát ne lássanak. Most meg egyre többen azt mondják, hogy sok munkával, szaktudással abból is meg lehet élni.
Az igazság, hogy beleszülettem ebbe a gazdaságba, nagyszüleim is evel foglalkoztak, meg szerettem az állattartás, földművelést.
Igen, de ez egy kötött program, tehát itt nem akkor megyünk kirándulni, amikor akarunk, hanem amikor engedik az állatok, vagy engedi a gazdaság.
Hát igen, ez evel jár.
Mi ad elégtételt? Mert az, hogy csinálja most már több mint 15 éve, bizonyára van öröme is ebben az egész gazdálkodásban.
Látom az állatok, hogy fejlődnek, növekednek.
Kikapcsolódási lehetőség van-e itt Siménfalván? Vagy egyáltalán van-e idő kikapcsolódni a munka alól?
Nagyon kevés a pihenési lehetőség. Egész napos tevékenység az megvan minden napra.
Akkor szórakozásnak marad a televízió meg rádió?
Hát igen. Igen. Nyári időszakban még az sem ér. Reggeltől estig kint vagyunk a mezőn.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Siménfalván készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Szén Sándor unitárius lelkésszel, Jakabi Mola református lelkésszel, Vári László hazatelepült el Lakatos Attila kosárfonóval, valamint Tamási Levente és Mircse András fiatal gazdálkodókkal még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a Viszonthallásra.